Donald Trump. It's wonderful to be here. I will tell you, this is going to be something special.
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Hát ugye a magyar választások kapcsán 2010 óta szinte minden egyes választásnál elmondja Orbán Viktor, hogy hát...
Ennél nagyobb tétje még nem volt választásnak Magyarországon, legalábbis az utolsó 30 évben, mióta én magam is látom a választásokat.
A helyzet az, hölgyeim és uraim, hogy Amerikában ez most igaz is, ugyanis ténylegesen egy olyan elnök választás elé nézünk, vagy néznek ugye az amerikai választók, ahol tulajdonképpen az között fognak dönteni, hogy egy embert, Donald Trumpot, az elnöki székbe akarnak látni, vagy a sitten. Egy Amerikáról lesz szó, a most zajló ugye, republikánus előválasztásokról, Donald Trump személyéről, stúdióban mosolygó Miklós külpolitikai rovat újságíró, és Horváth Gábor főszerkesztő helyettes. Annyit elárulhatok, hogy előjáró mindöketten Amerikával foglalkoztak. Gábor, te éltél is jó sokáig Amerikában. Mennyi évig is?
Igen, 6,5 évet voltam tudósító a Népszabadságtól.
És te is, ugye?
Én jártam az USA-ban, és hát gyakorlatilag az Y-generációs indítatásom miatt eléggé járatos vagyok az amerikai kultúrában, és egyáltalán.
Erről az Y-generációs összefüggésről még beszélünk. Egyébként én is azt terem, vatkozottam műsorvezető, hogy én is voltam, én Pennsylvániában, és tányért mosogattam egy étteremben, szintén 6 hónapon keresztül. Azt mondtad, hogy jártál az USA-ban, Miklós. Hát, hogy az USA-ról itt mindenkinek különféle képei élnek Magyarországon, kinek jó, kinek rossz, ugye...
Vérlázító, szemforgató, képmutató, de az Amerikai Egyesült Államoktól természetesen megszokott magatartás.
De a valóság az, hogy az USA az nem egy ország, az egy ilyen színes szőttes, ahány állam, annyiféle politikai karakter, stb. Ugye nemrégiben Iowa-ban Trump a republikánus párt előválasztási folyamat. Hát ugye döbbenetes mértékben nyert.
We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all.
A pollok szerint az iowai republikánusok 84%-ban ugye Trump mellé sorakoztak föl, viszont most jövő hét kedden következik egy igazi, mondhatni választóvíznek tekinthető helyszín, New Hampshire, egy icili-picili kis államot ugye messzi északon, ami olyan, amilyen pici, annyira fontos és sokszor annyira meghatározó tudott lenni az elnökválasztások során, ahol most Trump-al szembeszemez, ugye Nikki Haley, a republikánus párt, hát mondjuk így, hogy reménysége, tehát hogy ha esetleg megússzuk a Trump élményt, akkor azt Nikki Haley-nek lehet majd köszönni. Mire számítasz a New Hampshire-ben?
Én olvastam erről egy kimutatást is, hogy mintegy 40%-a a választójoggal rendelkező New Hampshire állampolgároknak ugye magát függetlennek nevezi. Ez azt jelenti, hogy az állam, az ugye úgy mondják, hogy lila, tehát ugye egyszerre van jelen benne a demokrata és a republikánus érzelmi választó, de...
Billegő állam.
Billegő állam, igen. Utoljára, ez talán Gábor jobban tudja, de hogy talán George Bush nyerte meg utoljára New Hampshire-t 2000-ben, valami ilyesmit olvastam, tehát mint republikánus, vagy nem árulok el nagy titkot, hogy továbbra is Trump a toronymagas esélyese ennek a versenynek is, amellett, hogy a Nikki Haley sokkal inkább meg tudja itt vetni a lábát, ugyanis az Iowa-hoz képest New Hampshire egy jóval edukáltabb, és fogalmazzunk úgy, hogy ilyen függetlenebb gondolkodású választói körből kerül ki, ahol egyáltalán nincsen jelen, ugye ez a fehér evangélikus egyház követői, akik egyébként egy nagyon fontos tábora volt Trumpnak.
Mivel magyarázhat egyébként, hogy ezek a mondjuk akkor így, hogy újjászületett, New Berkvist, vagy én egyébként szíves szerint azt mondanám, hogy politikai, egy keresztény fundamentális irányzatnál ennyire népszerű a Trump.
Hát ugye ezek az evangéliumi keresztények, amik főleg ugye déli baptista egyházak és más ilyesmi, ezek sokáig kimaradtak az amerikai politikából, valahogy úgy érezték, hogy nekik nem kötelességük ebben különösebben részt venni, de aztán rájöttek, hogy ha el akarják érni az abortus tilalmat, akkor azt a választások útján lehet a legkönnyebben. És Trump volt az, aki föltette a koronát erre a több évtizedes műre. Így aztán nagyon hálásak neki, és teljes mellszélességgel kiállnak mellette. Ugye ez egy nagyon régi háború. háború Amerikában, kulturális háború az abortusz környékén, és nagyon érdekes ezt megfigyelni, hogy választásokon, majd a novemberi elnökválasztáson mekkora szerephez jut ez a téma, mert a demokraták is úgy érzik, hogy ez egy nyerő választási üzenet lesz az ő szavazóiknak. Egyértelmű, hogy az evangélikus keresztények Trumpban látják azt a fehér köpenyes lovagot, aki megvédi őket a változó világtól és a terjedő vallástalanságtól.
Jó, no de közben is vágok, mert mondtad, hogy abortusz kérdés. Hát, hogy az abortusz kérdés hasonló polarizáló erejű volt, hogy ilyen szépen fogalmazzam, hogy már félidős választásokon is. Ahol az viszont kiderült, hogy pont, hogy az abortuszhoz való, ugye az evangéliumi keresztényeknek a vonalvezetését követő, vagy trumpista jelöltek, hát akkorákat zakóztak, vagy legalábbis meglepően nem hozták a várt félidős eredményeket. Akkor vajon a republikánus párt vezetésé, amelyek között az jócskán vannak moderáltabb képviselők, akár maga vezető Mitch McConnell személye, mégis besorakoztak, mint 16-ban, mint pedig, hát ugye azért most is Donald Trump mögé.
Na jó, hát nincs kecmec, tehát amikor a republikánus párt szavazóinak a kétharmada egyértelműen Donald Trump mögött áll, akkor a párton belül senki sem tud vele szembefordulni, aki szembefordult vele, az sorra elhullott.
De még akkor is, hogyha esetleg, hát azért annak is van esélye, hogy jócskán vereségbe viszi a nagy sereget.
Hát ez a problémája Mitch McConnellnek, ugye aki a szenátusi republikánus vezető, hogy ő ezt látja, hogy egy nagy, és ezzel figyelmeztető folyton forgást, hogy ebből nagy bukás lesz.
De, vagy lehet.
Hát igen, lehet. De a törzszava azok meg azt látják, hogy végre valaki, aki az ő sérelmeikért bosszút áll, aki győzelemre vezette őket 2016-ban, aztán 2020-ban is, hiszen ők nem hiszik el, hogy kikaptak volna, ezt hozzá kell tenni. Így aztán nekik Trump egy nyerő ember voltak éppen az ő vágyaikat megtestesítő politikai személyiség, és hiába vannak mások a pártban, ők kénytelenek beállni a sorba bizonyos értelemben. Egy kanálvízbe megfojtanák Trumpot egyébként.
Már a republikánus pártvezetésben.
Tehát mondjuk képzeljük el a floridai szenátort, a Rubiót, akire azt mondta, hogy pici keze van, ami azt jelenti, hogy pici pöcse van. Vagy Ted Cruz-t, akinek azt mondta, hogy az ő felesége ronda. És a bezeg a Trump felesége az milyen szép. És ezeket a dolgokat kell megbocsájtaniuk, és beállni Trump mögé, és hát feneket csinálni a szájukból. Csak azért, hogy megőrizhessék a saját kicsi pozíciójukat szenátorként Texasban vagy Floridában.
Gyerekek, ezt valahogy írjuk már körbe, ez annyira érdekes volt látni, már itt az előválasztások előtt, vagy a felvezető szakaszban, ahogy a alternatívái, a Trump pártbeli alternatívái, most ugye Chris Christie,
Ramaswamy.
Köszönöm szépen.
Ezekkel az indiai nevekkel, hogy meggyűlik a
dolgok.
Képzeljük ezt, így amerikaiakat.
Na jó, de hát ott van egy Haley. Egyébként ő is, ugye indiai származású, a családja.
Nimarata, igen.
Igen. Hogy?
Nimarata a keresztneve.
És akkor Trump azzal is elsütött valamilyen jó kis ilyen etnicista poént.
Igen.
De természetesen, tehát hogy ő is...
Hát meg bevetette azt is, amit az Obama ellen, hogy voltak éppen nem is amerikai, tehát nem is indulott az elnök választáson, ami Obama esetében is hülyeség volt, de hát aztán Nikki Haley esetében végképp hülyeség.
Na most miközben a Trump az, hát most szépen legyen szó, dobálja a szalk nemes egyszerűség az ellenfeleire, tehát akár Chris Christie-re, ugye szegény Nick Haley-re, akár Ron DeSantis-ra, akit alig győzött porba alázni, ahol csak tudod.
Ron DeSantimonious, tehát az ájtatos Ron. Igen,
ez a
gúnyolja. Ami egy vicc, hogy az evangéliumi keresztények főjelöltje, az a gúnyolja a másik.
Igen, hogy ájtatos manó, igen.
Gyerekek, lassan azt érzem, hogy kicsit úgy szomorúak leszünk, ha Trump bukik, mert azért egy komoly...
Persze.
Nem, hát nyilvánvalóan egy nagy showman, persze.
Azért üresedni fog az életünk, ha... Mondjuk az más kérdés, hogy azért az egyik szemünk fog csak sírni. Na de, szóval hogy ezek a jelöltek, ezek úgy harcoltak Trump ellen, hogy nem harcoltak Trump ellen.
Hát igen, pont azért, amit az előbb próbáltam érzékeltetni, hogy Trump ellen nagyon nehéz háborúzni. Egyébként van egy másik szempont is, hogy igazából a második helyért érdemes nekik háborúzni egymással, mert hiszen az első úgyis Trump lesz, azt tudjuk. Azt előre lehet.
De ez ennyire biztos?
Volt erről egyébként, biztos. Meg is vádolták a Nikki Haley-t is, hát a Ramaswamy az gyakorlatilag hitet is tett Trump mellett, hogy ők valójában az alelnöki pozícióra hát igen, pályáznak illetve, valahol látens módon.
Hát maga kőkemény 6%-os eredményével. Sok sikert kívánok! Hajrá!
Hát illetve, ugye, tehát hogyha mi van, hogyha Trumpba belecsap a ménkű? Tehát egy 77 éves ember...
78!
Lesz nyáron, igen. Tehát bármi történhet vele egyrészt, másrészt négy perben így 91 vádpont van ellene érvényben. Mi van, hogyha valamelyikben esetleg ítélet születik? Nem valószínű, de mi van? És akkor ott állnak jelölt nélkül. Tehát érdemes hajtani a második helyért is, mert mi van akkor, hogyha véletlenül elő lehet lépni?
Egyébként Gábor, én most téged kérdeznélek, mert erről van egy, láttam egy felmérést, hogy hogyan érinteni a republikánus szavazókat az, ha elítélnék Trumpot. Van egy ilyen vízválasztó, hogy
érdekes, igen.
van egy, az egy elég nagy számot láttam, hogy hány
egy harmada körülbelül igen, a választóknak.
És ezért az jelentős.
Hogy igen, hogy akkor ő elgondolkodna.
Így van, pontosan.
Akkor ő elgondolkodna. Tehát, de egyébként, igen, tehát hogyha a republikánusoknak a bizonytalan része nem, hogy Bidenre szavaz, de nem megy el mondjuk a választásokra, akkor Trumpnak annyi. Uh-huh. Tehát akkor a mostani szoros versenyből hirtelen egyoldalú Biden győzelem lesz. És ugye ez megint csak a Mitch McConnell-t idegesíti legjobban, mert akkor elveszítik...
Mármint nem a Biden, hanem a Trump szavazói.
A Trump szavazói, igen. Tehát nem mennek el Bidenre szavazni, hanem egyszerűen csak otthon maradnak.
Igen.
És azért ez nagyon nagy érvágás lenne, és akkor elveszítenék az elnökválasztás. Ugye ilyenkor van egy, mit tudom én, 25 vagy 30, vagy akár 35 névből álló jegyzék a választó előtt, az elnöktől kezdve a kerületi iskolaszék tagjaiig mindenkire szavazni kell. Na most akkor nem csak az elnökre nem szavaznak, ugye a republikánusok, hogyha nem mennek el, hanem az összes többire se, és akkor egy csomó helyen elveszítik azokat a pozíciókat, amiket amúgy egyébként megnyerhetnének.
Na, közben egyébként lecsekkoltam csak a kedves hallgatók elé. Valóban Donald Trump 77 éves.
Ezeket a számokat érdemes megegyezni.
Köszönöm szépen. Június 14-én lesz a születésnapja, minden magyar ilyen maga igen, Trump igen. Rajongó, akkor vegyen tortát.
És Bidennek a 80, most 81, na. És a 82. az a választás után, de az elnöki beiktatás előtt.
Csak azért térnék vissza itt az életkor kérdésére, mert ugye ez a probléma, ez a demokratáknak legalább ugyanekkora problémája.
Sőt,
Joe Biden, akit Sleepy Joe Bidennek is ugye elkereszteltek,
vagy
ugye szélső
Crooked körülbe. Joe Biden, az meg ugye a korú Joe Biden, ez csak a Trumpnak egy ilyen epitet, a nuanszal.
Az, hogy valaki korrupt, és hogy mondjuk a Trump lekorruptoz valamit.
Jó, ez nyilván, ez mókásom
a
belemében.
Annak úgy van, voltak azért bizonyítékai, szegény nyelesik, elalszik, ez az amaz, és azért 81 éves idős embertől azért nem túl meglepő dolog. Tehát, hogy magyarán szerint...
Igen, csak hogy egy kommentelő írta a YouTube-on, hogy olyan, mint amikor mint neki van egy 15 éves kutyája, és ahogy a vadászkutya úgy keresi a helyét a nappaliba, kb. Úgy mozog Biden
nekünk van egy
beszéd után.
Tudom ezt naponta elmérézni.
Akkor ennyi, szóval, hogy gonoszak az emberek.
Így van, de mi nem leszünk azok, viszont tényleg mi az úristen lesz akkor, hogyha Joe Biden-t vinné el hamarabb a szempélyben?
Ez megint csak egy érdekes.
A demokrata pártban, hol a második ember? De én nem látom, hogy kamat.
Ezt akartam kérdezni, hogy és erről beszéltünk Gáborra már erről korábban, igen, bocsánat, csak hogy gyakorlatilag sem a republikán, tehát hogy mi ez a gerontokrácia ugye Washingtonban, hogy hát már én nem voltam ott ugye, de hát... A Gábor még tudja azt, hogy milyenek voltak a Szovjetunió szebb napjai, vagy amikor még... Igen, pontosan, hogy hogyan kerülhetett egy a világ emelkedettebb demokráciába a helyzetbe.
Brezsnyev, Cserenko és Andropov is fiatalabb volt, mint Donald Trump.
Oh.
Csak nem említeném. Csak lehet, hogy kicsit több vodkát ittak a
igen, tehát már igen, a kilométer több volt bennük.
Igen.
Jó, tehát hogy miért nem építik fel kamara?
Mert hogy Trump az ugye... antialkoholista, mint azt tudjuk.
Ó, igen,
viszont Coca-Colát iszik rohadásig, meg McDonald's az dobál.
Igen, burger, hamburger teszik az ágyban, mielőtt fölében. Igen, egy szó mint száz a gerontokrácia.
Jó. Mi nem építik fel Kamala Harris-t a demokraták? Hát hogyha most azért, bocsánat, egy 81 éves, és ne történjen meg, és éljen 100 évet Joe Biden, éljen 100 évet, de mégis, ha megtörténne valami, tehát nem arról beszélek, hogy meghal, vagy nagyon beteg lesz. Miért nincs ott második ember a demokratáknál?
Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés. Attól függ, hogy mikor történik az incidens. Tehát, hogyha az elnök jelölő gyűlés előtt történik, ami nyáron lesz mind a két pártban, nyár közepén, akkor ott a jelölő gyűlés még variálhat és állíthat más jelöltet. Hogyha a jelölőgyűlés és a választás között történik valami, tehát nyártól november 5-ig, akkor szinte automatikusan az alelnök jelölt lép előre, azzal, hogy amikor beiktatják, akkor meg kell neveznie az alelnökét, és vele egy időben akkor föl kell esküdni az alelnököt is. Hogyha a választás után történik a dolog, a beiktatás előtt, akkor ugyanez a helyzet, de...
Na, ez a közjogi rész.
Ez a közjogi rész.
Na, de én amiről beszélek,
te az a Kamala Harrisre vagy kíváncsi, de...
Miklós, igen. Hadd mondjam végig. Mond. Köszönöm szépen. Tehát, hogy a felépítés az részemről annyit jelent, hogy a sajtóba felépíteni, az arcot, tehát a piát, az imázsát felépíteni, ez nem látszik. Tehát, hogyha nehogy Isten ez történik, akkor ott lesz az amerikaiak milliói, akik egyszer, mondjuk demokraták milliói, akik esetleg fölkapják fel, oké, de who the fuck is Kamala Harris?
Kamala Harris nagyon érdekes asszony, egyébként félig indiai, félig fekete.
Ő
de,
is.
De nem, igen, de nem ez.
Ez most már olyan indiai összeesküvés.
De nem ez volt a kérdés. A kérdés az, hogy a regnáló elnökkel szemben a saját pártja általában nem szokott ellenjelöltet állítani. Tehát a Biden-nel szemben nem lehet fölépíteni, vagy nem szokás fölépíteni okay. Második jelöltet, főleg nem a saját alelnökét, ami hát ugye eleve egy nonsens. A Trump-al szemben pedig ugye többször megpróbálták fölépíteni a republikánusok valamelyik politikusokat, de mindig az derült ki, hogy a Trump hívei azok olyan túlnyomó többségben vannak a párton belül, hogy egyszerűen reménytelen a történet. És hát az egy pech, hogy a Trump is ugye 77 éves, és nem 57. De hogyha 57 lenne, ugyanez lenne a helyzet, nincs vele szemben senki.
No, ha már gerontokráciát beszéltük, és látom, hogy ez megfogott ez a téma, hogy azt látjuk, hogy nem csak mind a két figura ugye öreg, mint az országút, de mellé nagyon népszerűtlen is. Én nem is tudom, hogy a amerikai történelme volt-e olyan, hogy mind a regnáló elnök, mind pedig a kihívója olyan marhára népszerűtlen lenne, mint Joe Biden és Donald Trump. Tulajdonképpen úgy néz ki a pollok, legalábbis ezek a közvélemény kutatásnak a mutatói, hogy hát valamelyest, de az a valamelyest az ilyen 40-50% között ingadozó népszerűsége volt a Bidennek, amikor győzött. Trump, amikor bukott, akkor a teljes amerikai népesség valamikor 30-40 között ingazott, és ez mára ez a két egyenes összeért, tehát valahol 40% közötti az elfogadottságuk, az elutasítottságuk meg értelemszerűen több, mint a fele, mind a kettőnek. Ez hogy sikerült?
Hát úgy sikerült, hogy a Bidennek Biden nem tudta meggyőzni a saját táborát, a demokrata párti szavazókat arról, hogy ő egy jó jelölt lenne a következő választásra.
Igazából, ami nekem így cimboráim, akik ugye értenek a gazdasághoz, arról panaszkodnak, hogy a Covid óta sikerült újra bőven emelkedő pályára állítani az amerikai gazdaságot. Tényleg nagyon sok, tehát nem is tudom, egészen döbbenetes számok, ilyen új munkahelyteremtés, ilyen több millió. Ennek ellenére az emberekben van egy olyan, nem is tudom, ez egy ilyen kellemetlen érzés, hogy nekik a Trump alatt jobban ment, ővelük, és főleg itt a kis emberekről van szó. Például egy példát mondok a Nevadában, ahol ugye tudjuk, hogy a kaszinók, illetőleg hát így a vendéglátás a fő bevételi forrás, ugye a Covid alatt ott nagyon nagy bevételkiesések, illetőleg hát a munkahelyek szűntek meg nagyon sok a bezárások miatt, és valahogy ez a rossz közérzet, ez megmarad bennük. A választó azért nem dönt mindig racionális alapokon, ez lehet.
Nem lehet, hogy ennek van alapja, ugye nemrég Tölgyesi Péter is felhozta egy beszélgetésben, hogy oké, egy dolog, hogy az amerikai GDP föl, de az nem biztos, hogy az a kis embereknél lecsapódik. Ugye pont a valami nap volt egy beszélgetés a Nancy Pelosi-val, hát mondjuk ő se arról győzött meg, hogy a demokraták a fiatalok pártja, finoman szóval szegény, hát örültem, hogy nem esett le a székről, így miközben nyilatkozott a CNN-nek, ő is azt mondta, hogy hát majd az emberek a választások előtt rájönnek, hogy na de milyen jó a gazdaság, milyen jó megy a gazdaság. Biztos, hogy olyan jó megy ott az embereknek a gazdaság? Hogyha ennyire elutasítóak?
Szerintem valahol félúton lehet az igazság. Volt erről egy hosszú cikk a Washington Postban, szerintem a Gábor emlékszik rá, amikor gyakorlatilag a TikTokon vált virális egy videó azzal, hogy valami 13 dolláros McDonald's szendvics, ami hát ott nagyon soknak számít, mert ott egy 5 dollár, 5-6 dollár. És gyakorlatilag az már teljesen elsikkadt, hogy ez most egy mennyire extra, mennyire egyedi, mennyire ilyen-olyan, hogy mondjam, pluszokkal...
Luxus hamburger.
Luxus hamburger volt, hanem csak ez maradt meg, várjá, hogy
bocsánat,
ez a...
csak mert nem értettem, $13 kerül egy McDonald's.
Egy menü, egy olyan, mint egy, tudod, egy McRoyal menü, csak ott $5 fölé nem igazán megy a történet. Na most ez jó, oké.
Régi szép idők.
Régi szép idők, de igen. Az embereknek van egy ilyen elképzelése. Így van, ez abszolút. És azt, hogy gyakorlatilag ez nagyon, és ezt egyébként meg is tolta az online, nem is tudom, kampánya, stábja ugye a Trumpéknak, hogy vagy hát Putyinnak. Nézzétek meg, hát igen, nézzétek meg, hogy hova jutottunk, és az nagyon szépen méri, hát ez a Big Mac Index, ugye ezt tudjuk, hogy az amerikai kultúrának egy nagyon fontos sarokköve, és gazdasági teljesítőképességének mérő eszköze.
Ez egy nagyon érdekes dolog, Magyarországon az infláció meg se borzolta az üstökét a kormánynak, a családokat védő, meg blablabla, stb. Magyar kormánynak, addig Amerikában meg éppenséggel már egész jól megy, meg elvileg csökkenne az infláció is, hogyha jól tud. Ehhez képest pedig ott pedig húhognak Joe Bidenre, hogy hű, milyen rossz elnök.
Ugye időt kell hagyni, ebbe a Nancy Pelosi egyébként lehet, hogy öreg, de okos.
Azt nem állítottam, hogy nem
azért nagyon-nagyon bölcs öreg politikus asszony. Tehát ő tudja, neki igaza van abban, hogy időt kell hagyni a lakosságnak. Tehát a benzinárak fölmentek galononként $4.50 köré. Az borzasztóan sok, az több, mint a duplája annak, ami az amerikaiak hozzá vannak szokva. Kicsit vicces a helyzet, mindig fel annyiba kerül a benzin Amerikában, mint Magyarországon. Ezt ki lehet számolni literenként, meg a galononként. A dolog lényege az, hogy ott fölment olyan drágára, ami már nagyon bántotta őket, és sértette a családi költségvetéseket, hiszen ott mindenki autózik. Mm. És ha ketten vannak felnőttek, akkor ketten autóznak, de a gyereknek is kell egy autó, mert neki is el kell jutni valahogy. Szóval egy szó, mint száz, rengetegen autóznak, nagyon sokat. Tehát ott ez egy nagyon fontos kérdés. Most lejött $3 alá galononként a benzinára, az Egyesült Államok a világ legnagyobb olajtermelője és legnagyobb olajexportőre lett közben az elmúlt 8 évben. Mm. Tehát nagyon érdekes folyamatok zajlanak. Hogyha nyáron lemegy $2.20-ra mondjuk, ami már ugye nagyjából a szokásos benzinár, akkor lehet, hogy az amerikaiaknak leesik a tantusz, hogy azért nem olyan rossz a helyzet.
Na ez a része volt az, ami engem nem győzött meg Nancy Pelosiból, és most nem a korára, meg a arcjátékára utalok, hanem ez, hogy minthogyha azt nem értené, most innen fogok vitázni a házelnök asszonnyal.
Volt
házelnök asszonya, igen. Mint hogyha azt nem értené, vagy azt nem akarna érteni, hogy nagyon-nagyon megváltozott 2016 óta a világ. Sokkal mediatizáltabb lett az amerikai politikai társadalom is. Tehát uram, bocsá, igenis, itt tényleg nem a lét határozza meg már néha a modern propaganda mellett a tudatot, már pedig a modern propaganda pontosan, hogy ezeknek a populistáknak, Trumpnak, Orbánnak, nem sorolom végig a nagy-nagy-nagy erősséget. Tehát én ezt egyáltalán nem látnám olyan biztosnak, hogy az át fog menni ez az üzenet. Tehát az a, hogy mondjam, az it's economy stupid, ugye, amit a Bill Clinton tanácsadó mondott, hogy nézd a gazdaságot és meglátjuk, nem biztos, hogy ez már működni fog. Mit gondolsz?
Egy gondolat, csak visszatérnék a gazdaság miatt a New Hampshire-i választókra, hogy ugye az Yankee Land, tehát hogy ők egy ilyen nagyon, azt szokás a New Hampshire-iekről mondani, hogy ilyen nagyon önfejű és nagyon ez a puritán spórolás hívei. Ami azt jelenti, hogy New Hampshire-ben sokkal inkább előtérbe kerül majd a gazdaság, mint, és a kiadás csökkentés, mint hívószó, az abortusz vagy az LMBTQ témák, tehát sokkal inkább ezek fogják meghatározni, és hát lássuk be őszintén, hogy azért van még mindig mire panaszkodniuk, ugye hát demokrata oldalról, és biztos vagyok benne, hogy a Nikki Haley is ezzel próbál majd híveket szerezni magának, de nem tudom, hogy Trump erre mondott valamit, Gábor. Mármint gazdasági oldalról, mert...
Hát ugye a gazdaság romokban hever, mindenki Amerikára röhög, minden mutatónk romlik.
De hát ez így van.
Nem teljesen.
Ezt a Kövér Lászlót idéztem
csak. Igen. A vicc az, hogy valóban neked igazad van, tehát a két teljesen kettéosztott médiatér miatt a Trump hívei ezt hallják napi 24 órában.
Igen.
És semmi mást. Tehát ez áll szemben azzal, hogy elmegy a boltba, és valóban olcsóbb lett a tojás, vagy olcsóbb lett a benzin, de, vagy a tej, de ezek a dolgok, ezek lassan csepegnek le, ha egyáltalán eljutnak a tudatokig, és akkor is nagy kérdés, hogy mi a fontos, hogy kinek hiszel, drágám, neked vagy a szemednek. Tehát ők azt akarják hinni, hogy ők a győztes oldalon vannak, és hogyha Trump kikapott, az csak azért lehetséges, mert elcsalták a választást. Tehát ők voltak éppen győztek, csak azért a mocskok elcsalták a választást. És itt a dolog teljesen elválik a racionális a spirituálistól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Trump teljesen egyértelműen folyamatosan azt mondja, de nem csak most, hanem 16 óta, hogy Amerika hanyatlik, a világ rajtunk röhög, minket mindenki kizsákmányol, kihasznál, megszálló hadseregek vonulnak be az őrizetlenül hagyott határainkon, tehát Amerikának vége, ha csak én nem jövök.
Igen, két adat szerintem ehhez, ami érdekes, hogy a Trump híveinek a kétharmada van arról többé-kevésbé meggyőződve, hogy a választások nem voltak tiszták, mármint a Biden győzelme.
62%, megnéztem.
Igen, így van. A másik pedig az, hogy ha elítélnék Donald Trumpot, ugye, beszéltünk itt arról, hogy van, akit ez eltérítene, az pedig valamilyen 70% körüli az arány, hogy ő továbbra is támogatná. Akkor is, igen. Tehát, hogy ez csak azért is dafke. És ha már ugye, mi nem beszéltünk itt a migrációról, de hát ez egy nagyon fontos kérdés.
Ó, de hogy is nem, mert pont azt akartam kérdezni, hogy akkor New Hampshire-ben valószínűleg nem lesz az a nagy kérdés, hogy Build Wall! Emlékszünk. Tehát, hogy New Hampshire-ben ez vajon kampánytéma lesz?
Mike Johnson azt mondta a CNN-en tegnap a házelnök, a republikáns házelnök, hogy igazából a migráció már, tehát hogy úgy fogalmazott, hogy minden állam határállam. Most már nyilván ez egy túlzás. Ne, hát azt arra értve, hogy ugye nyilván utalva a demokrata safe vagy haven city-kre, ugye, tehát ezek akik ugye befogadják a menekülteket, és ugye...
A nevetés ugye annak szólt, hogy valaki megnézi a térképen New Hampshire elhelyezkedését közel a kanadai határhoz, tényleg. A kanadai igen, abszolút, menekültek
igen,
majd.
Igen, Zoli, de figyelj, ami érdekes, ami megint egy ilyen nagyon jó headline, és nagyon, hogy mondjam, nagyon kattintásvadász, az például, hogy Brooklynban egy középiskolát azt hiszem, hogy kiürítettek, illetőleg, hogy nem mehettek a diákok iskolába, mert éppen a déli határól érkező menekülteket szállásoltak el ott, és hát nyilván ezt remekül lehet lobogtatni a mozgalomnak.
Nagyon érdekes adalék, hogy mit gondoltok, hogy ki a New Hampshire-ek legnagyobb ellenség.
Ebola.
Ja, persze. Lehetne, igen. De nem, a Massachusetts-ből bevándorlok.
A rohadék messzes
úr. Igen, akik másképp gondolkodnak, mint az igazi gránit államból való, kőkemény.
Tehát akkor ez ilyen gyűjtment.
Éljünk szabadon, vagy halljunk meg című. Ez a jelmondata az államnak. Tehát csak azt akartam mondani, hogy az idegenektől való félelem, meg az idegenektől való idegenkedés, az teljesen normális az emberi igen, vagy társadalmi állapot.
Nem kell Mexikóig menni érte.
Igen, jól értem, vannak a Mayflower-rel érkezett New Hampshire, és vannak ezek a tácskók, akik valamikor ott a 19. században jöttek.
Vannak is, még, nem tudom.
Persze, ilyen gyűjtment alakok.
Igen, pontosan.
Igen. Tehát minden államban lehet ezzel kampányolni, és én is beszélgettem Tennessee-ben, ami szinte nem egy határhoz közeli hát állam. Nem. Beszélgettem nagyon kedves korombeli, középkorú, mondjuk idősebb republikánus szavazóval, aki azt kérdezte tőle, hogy maga olyan messziről jött ember, meg hát politikával foglalkozott, hogy miért akarja ez a Biden meggyilkolni Amerikát. És mondom, és ezt kérdeztem tőle, de most őszintén, de miért akarná? Mi ebben neki a pláne? És akkor elgondolkoztunk, és a beszélgetés végére megállapodtunk, hogy hát valóban, de hogy lehetséges, hogy a Biden nem akarja, ha bár a cselekedeteiből ugye a partnerem szerint az következett egyenesen, hogy meg akarja ölni, és a földbe akarja döngölni Amerikát. És ez abból van, hogy amit az előbb mondtam, hogy napi 24 órában a konzervatív rádiókat hallgatják, a konzervatív tévéket nézik, a konzervatív internetes szájtokat böngészik. Egyszer nem jut el hozzájuk olyan üzenet, hogy a Biden voltaképpen azt szeretné, hogyha mindenki békében és egyetértésben élne, és jól
érválasztaná el
Amerikát. Most, hogyha gyerekek, visszatérve, van a New Hampshire Mayflower-es, aki azért érthetően természetesen ugye lenézi az ilyen tácskók is holmi Massachusetts-ieket, akkor hogy az ördögben van az, hogy nekem például annak időn főnököm az Franklin volt a neve, de az eredeti nevét nem tudom elmondani, még annyira sem, mint személy, Virek Ravaswaminak a nevét, ugyan ő az akkori főnök, egy félig maláj, félig kínai, ám teljesen homoszexuális jó ember volt. Ő ezt nagyon büszkén vállalta, mint hogy azt is, hogy ő I'm a Republican, a registered, szóval, hogy ő egy nagyon kőkemény republikánus nagyon volt, helyes. És Trump alapszavazó, és stb. Stb. Tehát hogy van az, hogy iszonyatosan népszerű a Trump, a bevándorlók, a színes bőrű bevándorlók egy része között is.
Iszonyatosan egy része között.
Van egy, igen, tehát például Floridában az fontos tudni, hogy a kubai, hát azt akartam mondani, hogy a kisebbség, de hát az lassan már ugye többség, mert Miami-nak a 70%-a már kubai. Tehát ott a kommunizmus PTSD-je miatt, tehát ez a rossz emlékek miatt, bármi, amire ráagatják a marxista, és hát tudjuk, hogy azért az USA-ban a marxista az mit jelent, de ugye Biden ebben a kontextusban egy marxista.
Az, ami a sátánál rossz.
Így, na pontosan, tehát ott már be tudja őket húzni. Én azt gondolom, hogy a kereszténység védőszentjeként is, ami hát persze nyilván megint ironikus, de hogy ebben a pózban is jól tudja magát mutatni. Mi lehet még a,
ugye,
a sex appeal-je Trumpnak?
Trump általános vonzereje, az sok mindenből táplálkozik. Mondjuk érdekes, hogy a feketék között is növelni tudta a támogatót, hogy többségbe kerültek a republikánusok, csökkentették a hátrányukat.
Tegyük hozzá úgy, hogy Trump például a Ku Klux Klánról is elismerően nyilatkozott egy alkalom, ha jó emlékszem, és nem határolott.
Ez a Charleston-i sztori volt. Ez a voltak mindkét oldalon jó emberek. Igen. Jó, de hát ez...
Na jó, de Trumpnak zsidó szavazói is vannak, hanem is túlságosan sokan, miközben teljesen nyíltan antiszemita Kanye West-tel, és annál kicsit még szélső jobbra álló emberekkel ebédel a Trump, amikor egy percszabad ideje van. Igen, a Trump vonzereje az sok mindenből táplálkozik. Nem szabad elfelejteni, hogy egy nagyon ismert televíziós személyiségről van szó, aki évtizedeken keresztül építette a maga imázsát, és gyakorlatilag mindenki ismerte a nevét, még mielőtt politikai pályára adta volna a fejét. Míg aztán az ő ellenfeleiről, mondjuk Ron DeSantisról, vagy Nikki Haleyről, a kutya nem hallott Amerikában az elnökválasztás előtt. A Ron DeSantisról egy kicsit hallottak, mert összerúgta a port a Disney-vel Floridában, de ez hogy mondjam, ez egy színes sztori volt, ez a Népszavában a mozaik oldalon jelent volna meg.
Ez egy előttem, hogy Ron DeSantis, aki maga is egyébként önjogán egy elég érdekes pszichiátriai kórkép, hogy folytogatja Mickey Egeret, vagy...
Igen.
Mi volt ez egyébként?
Tényleg, mi volt ez a történet?
Ja, hát az volt, hogy Ron DeSantis megpróbálta jobbról előzni Trumpot a kulturális, vagy a társadalmi kulturális témákat illetően, és kipécézte magának a homoszexuálisokat és az LMBTQ propagandát, kvázi idézőjelben mondom, és ennek keretében visszavonta a Disney-nek területen kívüliségét. A Disneyland Floridában Orlando mellett egy saját irányítású megye volt, tehát saját rendőrség. Na most a Disneynek a központja viszont San Franciscóban van, és a Disney vezetésének és az ottani apparátusának egy jelentős része a San Franciscóra egyébként nagyon jellemző szivárvány közösségből került ki, és
elnézést, kedves hallgatók, ki kell mennem, kifújom az orromat, mindjárt jön. Előtte van, ahogy a Gavner Pluto kutya, aki egyébként meleg, ő Jézus már.
Ezt nem tudtam.
Na, és ugye ott keményen összerúgták a port Floridában, de a Disney Floridában egy nagyon fontos turisztikai vonzerő, és Floridában a turizmus egy nagyon fontos.
Ez valahogy, nekem az jut eszembe, amikor Bajer Zsolték ide az a sajtok, megfejtették, hogy egy jégkorszak, már nem tudom melyik része, az is egy ilyen homoszexuális ilyen propaganda, mert hogy mit tudom én, ilyen transvestikuláris mamutok vannak benne, meg egyébként az a lajhár is olyan gyanúsan, olyan nem nélküli.
Szóval, na mindegy. Sok idejük van, igen.
Igen.
De egyébként ez csak annyi még, hogy azért ezt el kell ismerni, és hogy ez a showmanship, tehát az, hogy hogyan tud szerepelni a Trump, és hogy hogyan lett például, mennyire karakteres, tehát például ez a elképesztő, nem is tudom milyen, ilyen csibesárga haja, és az a, és na, ha már virális videók, igen, és egyebek, hogy megnéztem, hogy Iowában valami 22% volt a Trump szavazói között a fiatalok, tehát ez egy kifejezetten ilyen 23 éves korig, és akkor ez nyilván minek köszönhető? Annak köszönhető, hogy látnak egy ilyen, mondjuk ki, egy ilyen nagyhangú bohócot, aki riszálja magát a közönségnek. És
ez kár, hogy nem látta a hallgatóságot.
Igen, igen, sajnos ezt nem lehet.
Mindenki YouTube-ra azonnal üsse be, hogy Trump Dance javaslom.
De Trump Dance, így van, és nagyon vicces, és az, hogy innen nézve már az a faj, azok a mondatai, amit mondjuk például a Veterans Day-en mondott el, ami hát lényegében egy fasiszta ilyen playbookból származó, hogy ugye a bevándorlók, a baloldaliak,
megmérgezik a nemzetet.
Így van, pontosan. Szóval az már nem kerül szerintem be a látóterükbe, hanem csak marad a tánc, ami hát lássuk be őszintén, ezért szerintem a politika az egy látványsport, nem?
Igen, igen, és hogyha főleg, hogyha mellé tesszük Bident, aki nagyon ritkán szokott táncolni.
Hála jó Isten!
Hát nem tudom, lehet, hogy tehetségesebb. Na mindegy, szóval érdekes, nagyon érdekes, hogy a kettőjük közötti korkülönbség az 3,5 év, a Biden sokkal egészségesebb életmódot folytat, tehát vékonyabb, slankabb, biciklizik, tornázik. A Trump egy elhízott ember, aki időnként golfozik, de a golf lyukak között golfautóval közlekedik, tehát nem gyalogolja le azt a távolságot, ami az egészben a sport jelleget adja egyébként. Trump sokkal egészségtelenebbül néz ki, túlsúlyos is, de mégis az a benyomás, hogy a Biden-nel szemben a Trump egy vonzó, érdekes egyéniség. De egyébként valóban a Biden-re még soha senki nem mondta, hogy színes egyéniség lett volna. Aha. De nem csak most nem, hanem az elmúlt 50 évben
egy gondolat csak, hogy a kampányindító beszédét azt Biden szimbolikusan a Valley Forge mellett el. Ugye
Pennsylvániában.
Ugye a Valley Forge-ról azt kell tudni, hogy a függetlenségi háborúban a Washington, George Washington által vezetett, hát megfogyatkozott hadaknak volt egy ilyen téli szálláshelye, és ez egy ilyen nagyon szép szimbolikus kép, ahogy már gyakorlatilag a lábukon a csizma meg a sarú is elvásott, és ugye a véres lábnyomok a hóban, ez egy ilyen kép a szabadság, annak a szimbóluma, hogy a szabadságért és a legvesztettebb helyzetben is muszáj kiállni, és azt gondolom, hogy az a, mind a helyszínválasztás, mind pedig a beszéd szerintem remek volt, szóval csak, hogy adjuk meg a Bidennek, amit meg kell adni.
Jó, ettől függetlenül, amiben egyetértünk, az amerikai elnökválasztás fun and cool, vagy az a vicces. Na most ez az, ami nagyon érdekes, hogy még a Donald Trump is, aki amúgy egy fasiszta őrül.
Vicces Hoppá. Lenne, hogyha nem lenne ekkora a tétje,
amiben no, kezdtem. És majd erre akarok ráfutni, köszönöm szépen, hogy ilyen. Tehát, hogy egyfelől iszonyatos tétek vannak, tehát tényleg ma is majd mi lezárásnak erről fogunk beszélni, amiről egyébként végig kellett volna talán. Ez együtt is szórakoztató, tehát egy Donald Trump, akár még egy Biden is szórakoztató. Magyarországon ez a poén, ez a könnyedség, ez a humor, ez nincsen. Eltűnt. Nincsen. A Donald Trumpot például a Saturday Night Live-ban láttuk fellépni, ahol őt aztán úgy utálják, mint a nem is tudom, most nem akartam irodalmi jelzőket mondani, és ott hatalmas szónoklatokat tartott, láthatóan élvezte a helyzetet. Tehát egész egyszerűen lehet szórakozni. Magyarországon maga a tömény dögunalom, tehát a sódium pentotál helyett lehetne használni egy magyar beszédet, mondjuk az ítélet végrehajtásban.
Igen, sértődöttek nemzete vagyunk, azért ne felejtsük el, hogy a roasting műfaja a stand-up comedyben ugye az USA-ban az, amikor kiállítanak valakit, és mindenki gyakorlatilag kígyót békát mondhat rá, az ott egy bevett történet, nálunk meg voltak kísérletek rá, de az első 3 vendégből 2 megsértődött. Igen.
Azóta van kormányinfó helyett.
Csak hogy mennyire igazad van egy adalék, ugye Iowában megnyerte hétfőn, megnyerte az előválasztást Trump, és az első útja onnét hol vezetett, nem haza Floridába golfozni egyet, hanem elment a Perére New Yorkba, ahol is összeveszett a bíróval.
Vár melyik pere? A nemi erőszaki?
Ez a nemi erőszak rágalmazási pere, ahova nem kellett volna elmennie, csak ugye Trump tisztában van az a nagyon régi alapszabállyal, hogy mindegy, hogy mit csak beszélnek róla, mindegy, hogy mi csak látszódjon a pofám a tévéképernyőn, és szerepelni, mindenképpen szerepelni, ha van alkalom, ha nincs alkalom, mindig szerepelni. Ha nincs alkalom rá, akkor valami olyan felháborítót kell mondani, amit nem tudnak megkerülni a tévék az esti híradóban.
No de, probléma az, hogy utána Trumpot, hogyha beiktatják, ő jellemző, ugyanazt folytatja elnökként is. És onnantól kezdve viszont törvényekről beszélünk, onnantól kezdve világpolitikáról beszélünk. Gyerekek, mi lesz akkor, és most játszunk el azzal a nagyon bájos gondolattal, hogy 2024 novemberében egy szép reggelen arra ébredünk, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok 47. Elnöke.
Nekem két dolog jut eszembe, az egyik, hogy az ukránok szegények kezdhetnek izgulni.
Hát szerintem ők nem, már most is izgulnak.
Már most is izgulnak, igen. A másik legyek. Pedig az, és ez, én ezt pozitív fejleménynek tartanám, hogy a NATO, az európai NATO szövetségesek, ugye Trump belengedte, hogy mindenki fizessen a védelemért.
Megjegyzem, ezt már az előző.
Mint valami mafiózó, igen.
Ez már az előző. Hát nem azért, hadd védjem már meg Donald Trumpot annyiban, hogy azért ténylegesen az volt, hogy a NATO nagy vállalások voltak, aztán lótúrót nem teljesítettek
De azt
belőle.
Akarom mondani, hogy csak, tehát igen, hidd el, hogy én veled vagyok. Tehát az, hogy szerintem kellene az Európai Unión belül, és meg is indult egy fegyverkezés, vagy legalábbis egy ilyen stratégiai függetlenség, nem is tudom, talán így fogalmazták. Én nekem ez a kettő az, ami most eszembe jut, ami minket is akár érinthet.
Gábor, sokan mondják azokat a végítélet szenáriókat, hogy nem tudom, Trump jön, akkor abban a pillanatban oroszok előzöllik egész Európát, viszont a ukránoknak lenullázzák, és természetesen ezzel együtt a másik szenárió, hogy Orbán Viktor az egekbe emelkedik. Tehát két kérdés. Egy, ténylegesen a Trump megengedi-e magának pontosan azért, mert olyan marha népszerű akar maradni oda-haza, hogy megengedje azt az oroszoknak, hogy össze-vissza rendetlenkedjék magukat, azért az amerikai álmos könyvben, az amerikai elnököknél valahogy nem egészen így szokott lenni. Akár republikánus, akár demokrata, ez az egyik. A másik meg, hogy hát azért 16-ban is azt láttuk, hogy hatalmas szerelem dúlt Trump és Orbán között, csak ez egy ilyen beteljesületlen szerelem volt, tehát hogy évekig. Gyakorlatilag előszobáztatta Orbánt, valami kultúrára fogadta őt, tessék, lássék. Szóval azért olyan igazán nagy eredményét nem láttuk. Tehát mit gondolsz, ténylegesen ezek a szenáriók lesznek, vagy... Hogy
az amerikai izolacionizmusnak, az elszigetelődésnek nagyon komoly hagyományai vannak. Mm. Mind a két világháborúban évekbe tellett, amíg nagy nehezen kiizzadták magukból azt a döntést, hogy beszállnak a demokrácia oldalán. Ha maradjunk ki mindenből, az egy nagyon fontos konzervatív, nem azt mondom, hogy republikánus, konzervatív vonulat volt mindig, és most is az. Ugyanakkor látni kell, hogy az amerikaiak az első, de főleg a második világháború után nem szívjóságból választották azt, hogy részt vesznek a világpolitikai folyamatokban, hanem azért, mert rájöttek, hogy ez az ő gazdasági hasznukra válik. És van egy másik, tehát nyilvánvaló, hogy Trump mondhatja azt, hogy Amerika a legelső, és senki másnak az érdekei nem számítanak, de ebből már középtávon komoly gazdasági hátrányokat szenvednének el. Gondoljunk csak bele, hogyha a Kínával való vámháború annyira újra felerősödne, vagy kieleződne, hogy a világkereskedelemnek egy jelentős része megtorpanna. Ez az egyik a fele. A másik az, hogy ha magára hagyják Európát, akkor Európának nincs más választása, mint a föderalizáció útjára lépni. Most ugye azért még mindig folyik egy vita arról, hogy a nemzetek Európája legyen, vagy föderalista Európa legyen, akkor ez a dolog eldől. Nincs olyan európai közös hadsereg építés, amelyik ne a föderalizáció irányába mutatna. A kettő teljesen szimbiózisban van egymással, egyik sem létezik a másik nélkül. Ez egyébként Orbánnak is egy rossz hír. Tehát ha Trumpot
a létező legrosszabb.
Tehát ha Trumpot megválasztják, akkor nem az lesz, hogy Európa hirtelen rájön arra, hogy minden ország saját érdekeit követi, hanem Európa rájön arra, hogy össze kell fogni, mert bajba vagyunk. Mert itt állunk az amerikai támogatás nélkül szemben az oroszokkal. És hát, hogy Trumpnak van egy személyes averziója Ukrajnával és Zelenszkijel szemben, hiszen az első impeachment az azért volt, mert megpróbálta rábeszélni Zelenszkit, hogy adjon neki muníciót Bidennel szemben, és ennek a meggyőzés kedvéért bevetette az amerikai katonai segélyeknek a felfüggesztését. Na most ez egy nyilvánvaló ilyen lelki kényszer nála, hogy az ukránokon bosszút kell állni, hiszen nem segítették Bidennel szemben. De a másik feladónak az, amit te is céloztál, hogy az orosz előrenyomulás az egy bizonyos szint után már nem érdekük. Tehát például, hogyha Lengyelország biztonságát fenyegetné Oroszország, akkor Amerika nem tud kimaradni a dologból. Tehát annak is vannak korlátai. És az, hogy Ukrajna hol hagyja abba a háborút, az persze nagyban függ attól, hogy az amerikaiak mennyire fogják támogatni, és hogyha a Trumpot választják meg, akkor Ukrajna valószínűleg keresztet vethet a Krím-félszigetre és a kelet-ukrajnai térségek visszafoglalására. De persze, hogyha Biden győz, az se jelenti azt, hogy az ukránoknak sikerül megvalósítani a terveiket. Tehát itt annyira sok a bizonytalansági tényező, hogy nagyon nehéz jóslatok.
Nagyon röviden, az orbáni számítások bejön nekem azért, mégiscsak hazabeszélünk, hát ő teljes külpolitikáját arra tette fel, hogy akkor Trump győz.
Hát óvatosan azzal, hogy mit szeretnénk, tehát mit kívánunk, az
nem mit megvalósul.
Biztos azért egy kis lángra kap, nem? Ez a jobboldali populista szellem, világszellem.
Hát igen, ez elég gyorsan ki tud hunyni egyébként, és valóban, amire az Zoli is célzott, vagy amiről beszélt, tehát a Trump első elnöksége, vagy elnöksége alatt, egyelőre még csak egy volt neki, tehát a Trump elnöksége alatt Orbánnak nem volt kivételezett szerepe Amerikában. Az más kérdés, hogy azóta, amióta a Trump ellenzékben van, azóta komoly pénzekkel segítjük, és ezt a CPEC nevű szervezetet, ezt befogadtuk, és
Budapesten is
egyébként a Slap nevű főnökével jut, aki ellen homoszexuális zaklatási vádak vannak, mert mindegy, ez már tényleg a habatortán. Tehát valóban az Orbán abban reménykedik, hogyha Trump győz, az őt fogja erősíteni. Rövid távon valószínűleg igen, de már középtávon sem. És hosszú távon pedig mind meghalunk.
Az sajnos igaz. Úgyhogy már a végére időhiába, mert ketyeg a nagy gonosz kaszás viszi az időt ott a fejünk fölött, mint a nagy sötét felhőt. Hú, de költői vagyok ma. Szóval, csak egy rövid kérdésre futja a végére egy ilyen tipmix, hogy ki mennyi esélyt ad arra, hogy Donald J. Trumpnak fogják hívni a következő amerikai elnököt?
60%.
Gábor?
40, de a tét akkora, hogy az nagyon sok. Tehát gondoljátok bele, hogy az orosz rulettben ugye egy 6 lövetű revolvernek forgatják meg a tárát, oda tennéd de a homlokodhoz, hogy meghúzd, vagy halántékozod. Én valószínűleg nem, mert óvatos duhaj vagyok. Tehát a 40% Trumpnál az nagyon-nagyon sok, ahhoz képest, hogy mekkora kalamajkát okoznak.
Mint a most a Oppenheimer film, amit mondok Graves tábornok, hogy zero would be nice.
Igen.
Hát akkor kedves hallgatóink, ezzel elbúcsúzunk. Bocsánat, az angolul nem tudóknak ugye azt mondta a Graves tábornokot megszemélyesítő Matt Damon.
Matt Damon volt.
Hogy hát nulla, az jobban hangzana.
Igen, mármint, hogy ne szippantsa be egy fekete lyuk a
fekete
világot.
Lyuk, igen. Ugye az Oppenheimerék nem egészen fekete lyuk, hogy az volt az elképzelés, hogy a
beindul. Bocsánat, te vagy a fizikus.
Én a hatalmas fizikus vagyok. Nem, de egyébként ez Teller Eddynek volt az elmélete, egy feltevés, hogy ha és amennyiben berobbantják ugye az atomot, akkor begyullad a légkör, és ugye felgyulladhat a teljes atmoszféra, és akkor mind elégünk.
Így van, bocsánat.
Na most aztán kiderült, hogy a Teller elnézett egy nullát a képleteiben, áll a jó Istennek, de még így is maradt egy ilyen 1%-os probabilitás, és akkor erre mondta azt a Grusen, hogy a nullának azért jobban örülni.
Trump esetében ez nagyon igaz.
Hát akkor kezeiket csókolom mindenkinek, elköszönünk. Itt volt Horváth Gábor, főszerkesztő helyettes és Mosolygó Miklós, külpolitikai szakújságíró.
Köszönjük a figyelmet.
És Batka Zoltán. Viszont hallásra, goodbye Mr. Trump, vagy see you again. Kérdőjel.
This is going to be something special.
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.